Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Tizenegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A belső uniós határok ellenőrzésének visszaállítása esetén kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek az ingázókra és a határ két oldalán élő közösségekre gyakorolt negatív következmények korlátozása érdekében. Hangsúlyozta a schengeni térségben végrehajtott ideiglenes belső határ ellenőrzésekről kiadott véleményében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett. Az uniós jog bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, ha az érintett tagállam komoly veszéllyel szembesül a közrenddel vagy a belső biztonság szavatolásával szemben. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. Az Európai Bizottság közölte, hogy az érintett tagállamokkal folytatott párbeszéd és a schengeni koordinátor által vezetett konzultációs folyamat jelentősen csökkentette a határátkelő helyek ellenőrzésének ideiglenes visszaállításából adódó várakozási időket, valamint javította a koordinációt és az információ cserét. A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatott a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett ragyogó Vénusztól csekély távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes, nyugati látóhatár szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. A különleges égi esemény alkalmából a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 4-e és 12-e között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket.
Az időjárásról.
Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
over death, over all, over us.
Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pittpallat Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok.
Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
Twinkling starry hole.
Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
Áldás békesség!
Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az önszemélyes életében a sárospataki évek, hiszen ugye a sárospataki tanítóképző főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára, is sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
Igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan sanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diósgyőri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyit tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, amiben le lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
Igen, csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikortól én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagy tiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, már mint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom, és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen brillírozhat, és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte a az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
Ahogy már mondtam is, a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek, az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re, pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel, egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni a férjével, szülőként, milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, Jóisten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál. Tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a Jóistentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható. Mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a Jóistentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az ön személyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben, saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene, úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye Miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, az meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotty-völgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában, nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
Kigyermekes édesanyaként akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Do you feel him in your-
heartbeat even when you're running. You try to drown him out with your life, but you still hear him calling. With a voice you never heard, but it sounds like home, home. You try to shut it out, but you feel it in your bones, and it won't leave you alone. His love is inescapable, his presence is unshakable. Right now you don't believe it's true, a better day is coming. Now they're bouncing off the ceiling. They took your world away when you trusted him for healing. He's no stranger to your heartbreak. He knows how it feels to lose. Oh, from the garden to the cross, he's been chasing after you. Chasing after you. His love is inescapable, his presence is unshakable. Right now you don't believe it's true, a better day is coming. And you don't need another place to hide, he'll find you in your darkest night. His love is holding. Dark enough, your pit isn't deep enough, your lie isn't loud enough to keep him away from you. The Father made the way for you, the Son killed the grave for you. Let his spirit. It figured out. All you need to do is turn around, and the Father will come running.
Találkozások, emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pitty-Ballaty-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és azóta eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2012-ben, amikor oda kerültem parasznyára, akkor tudtam jól, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitty-Ballatyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontásos rendszert, amelyben a gyerekeket készség-képesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és mókusokra. Beszédesek az állatnevek, nem véletlenül, elvégre a mókuska az, aki könnyebben tud haladni, aki ugrál egyik ágról a másik ágra, és mindig biztosan érkezik, és könnyen megy egyik pontból a másikba. A sünike lehet, hogy nehezebben halad, és lehet az is, hogy nem egyszer, nem kétszer, mivel veszélyt érez, vagy bármi, szúrós tüske gombóccá formázza magát, tehát akkor éppen nem is halad sehová, de az a feladata, hogy ő is átjusson A pontból B pontba. Ha ezt most lefordítom a pedagógia nyelvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni és azért akadályozni, mert a másikkal másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. Nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy furulya fuvola, fafúvósok közül furulya fuvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészet is fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furulya, a fuvola, a klarinét, a szaxofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatás a mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik is nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk. A jó múlt korában, amikor egy szakmai nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a Jóistentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez. A tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a kicsiny Pitty-Palagy-völgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palagy-völgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten, nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
a tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre, de ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi feladatokhoz, helytálláshoz, szolgálathoz, honnan merít erőt, főigazgatóasszony?
Nekem azt hiszem, hogy az én tehetségem útja ott teljesedett ki a mi művészeti tagozatunkban. Tehát mindaz, amit én magamba szívtam, mind a néptánc, mind a zene szeretete, tudása, az itt teljesedett ki, és itt lett továbbadva. Azzal, hogy így felfejlesztettem a művészeti tagozatot, hogy a zenei képzés ekkora erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani, ez egy óriási ajándék a Pitty-Palattyvölgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A Pitty-Palattyvölgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvós zenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvós zenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr ettől az évtől teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, akik ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreértené, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok. A fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne, nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy az szól-e és jól szól-e. Úgyhogy ott vagyok a háttérben. Igazgatóként nekem a feladatom biztosítani azokat a dolgokat, amikre szükségük van. De közben meg az is a feladatom, hogy egyensúlyt találjunk, tehát hogy ne toljuk el erre vagy arra, melyik irányba. De azért én mindig beszoktam vallani, hogy igen, azért a művészeti tagozat a szívem csücske, tehát nem tudok és nem is akarok másmilyen lenni, meg ettől eltávolodni, mert saját életemen tapasztaltam meg, mit jelent a zene, és ha ezt adhatom és nyújthatom a gyerekeknek, akár a sajátjaimnak, akár a tanítványainknak, akkor ezt meg kell tenni. És mi hál' Istennek adhatjuk a pitypalagyban. A zene erőt ad. A zenében óriási erő van. Én, ha autóban utazom, nekem mindig szól a zene. Válogatott zenék szólnak, válogatott gyönyörűségek. Nem egyszer, nem kétszer éneklek én is magam. A zenével együtt természetesen felhúzom az ablakot, zárójel bezárva. Tehát most viccet félretéve, tényleg óriási erő van a zenében, és abban is, ahogyan az iskolában ez fejlődik. Ez számomra nagyon nagy erőt ad. És egyébként segít is azt a hitet közvetíteni, azt a szeretetet közvetíteni, amit én a zenén keresztül is kaptam egész életemben. Azokat a mintákat átadni, amiket én megtapasztaltam és kaptam egész életemben azokon a nagy zenészeken keresztül, akikkel én együtt dolgozhattam. Nekem életem egyik legnagyobb példája Regős Zsolt, ahogyan vezetett bennünket a színházban. Csodálatos, nincs egyetlen rossz emlékem, egyetlen szomorú pillanatom nincs, pedig rengeteget és nagyon komoly dolgokat tettünk le ott is együtt. Ő ugye még folytatta tovább, nekem eljött más irányba az utam, de szerintem lehet, hogy ő ezt nem is tudja, hogy milyen nagy példát adott azzal a vezetéssel, ahogyan ő akkor vezette a színház zenekarát, énekkarát. És ezek azok a minták, amik nem múlnak el. És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör. És azt adja mindenki másnak. Nagyon szeretem Jakab leveléből azt az igét, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidben. Hogyha valaki végignézi, hogy eddig mi minden történt az én életemben, akkor meglátja.
És ha jövő felé tekintünk, akkor én a további szakmai életére és személyes életére is Isten gazdag áldását kérem, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában is, és mindezeket a gondolatokat, megéléseket személyes életterébe is beavatva bennünket megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Ildikó.
Én is köszönöm. Áldás, békesség!
Áldás, békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitypalagyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21.